művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Székely Csaba, a művészbejáró vendége. Elképesztő egy fazon, mert hát olyan író, ami nagy ritkaság egyébként, hogy úgy tud egészen szörnyűséges dolgokról beszélni, hogy közben halálra röhögjük magunkat. És ilyen az igazság Gyertyái is, ami hát most aratott a kritikus díjon, ugye legjobb előadás lett, mellesleg legjobb darab lett, és hozzá még a legjobb női főszereplő is megkapta, B. Fülöp Erzsébet. Ez egyébként honnan jön nálad, hogy így egyesíteni tudod a humort meg a szörnyedvényeket?
Köszöntöm a hallgatókat. Hát én azt hiszem, hogy ez a saját ízlésemet tükrözi valamennyire. Másrészt meg valahogy úgy alakult, amikor elkezdtem én egyáltalán ezt a dolgot, hogy írni, hogy eleve az első témám az egy egykori élethalál ura, pártfunkcionárius, szekus tiszt, nem tudom minek a fia volt a főszereplő, a narrátor.
Ez a Szeretik a banán
Szeretik a banán tervtársak. Igen, ez volt az én első darabom, ami végül egy rádiójátéknak íródott, aztán színpadra is került.
És hát, mellesleg a BBC-nél megnyerted a rádiójáték pályázatot ezzel.
Igen, így alakult szerencsés módon.
De ez hogy került oda ki egyáltalán? És hát, magyarul adtad be, angolul vagy?
Nem hol? Angolul, szerencsére volt egy olyan kategória, hogy nem angol anyanyelvűek számára, tehát volt egy angol anyanyelvű és egy nem angol anyanyelvűek számára, tehát ott biztosan elnéztek egy-két esetleg hibát. Hát egykori kolléganőm addig rágta fülem, hogy nekem erre pályáznom kell, hogy végül pályáztam. És akkor így sikerült, és hát ugye ez az első téma egy nagyon kegyetlen téma volt, hiszen ez az ember, aki az apuka, tehát egy ilyen, olyan úgy kell elképzelni ezt, mint egy aparegényt, aki esetleg nem ismerné, tehát meséli a naív gyerek, hogy milyen volt az ő élete a romániai szocializmus idején, amikor az apuka csak úgy küldözgette az embereket a Dunadelta a munkatáborába dolgozni, mint ahogy mások, nem tudom, megrendelik a pizzájukat. És hát ugye ez a helyzet, tehát hogy ezt a helyzetet lehessen, hogy is mondjam, szóval nem szerettem volna erről úgy beszélni, mint ahogy általában szoktunk, tehát a szörnyülködés hangján, hanem egy gyermeki perspektívából. És akkor ez a gyermeki perspektíva már adott egy humort ennek az egész szörnyűségnek, és akkor adta magát, hogy akkor a többi darabomat is valahogy, valamilyen módon ebben a világba projektálja, onnan szólaljanak meg.
És ez hát, ez az igazság Gyertyája, ez meglehetősen aktuálisnak tűnik, mert ugye arról szól, hogy van egy falu, ez a Bözödúj falu, ahol hát tök normálisan értek egymás mellett, magyarok, zsidók, románok, keresztények, akárkik, és aztán egyszerre csak, ahogy ez nálunk itten a K-Európa tájékán lenni szokott, a történelm jól beléjük gyalogol az ő életükbe. Ugye amikor visszacsatották Magyarországhoz Erdélyt, akkor valahogy a magyar hatóságok nagyon elkezdtek érdeklődni ottan a ottani élet után, és hát ugye ott voltak ezek a úgynevezett szombatosok, akik tulajdonképpen eredetileg keresztények, csak valamiatt felvették a zsidó vallást, és akkor azokat is elkezdték üldözni.
Igen, ez egy borzasztó érdekes és egyedi történet. Igen, valóban, tehát ők már, amikor még keresztények voltak, már akkor is a zsidó szokásokat követték szombatosokként, tehát szombatot tartották.
Azt egyébként tudhatjuk, hogy miért? Tehát, hogy miért tértek ők át a zsidó vallásra?
Egyszerűen, hát már az unitárius vallás is közelít a zsidó valláshoz, és ők egyfajta radikális unitáriusok voltak szombatosokként. És hát éppen csak, hogy nem voltak a férfiak körül metélkezve, meg tudom, de egyébként ugye nem ettek disznóhúst, a szombatot tartották, stb., és nem tudom, hát ugye nem rabbi prédikált nekik, hanem tudom én, volt lelkészük, azt hiszem. És amikor Mária Teréziának volt egy ilyen türelmi rendelete, hogy akkor figyeljetek, ezeket a vallásokat nem bántjuk. Oké, közöttük volt a zsidó vallás is. És akkor ők azt mondták, a szombatosok, hogy bennünket évszázadokon keresztül üldöztek a fejedelmek, mert hogy keresztény létünkre zsidó szokásokat követünk, de hogyha most zsidó vallásra térünk, akkor minket nem fognak ezután üldözni. És akkor így tömegesen betértek, és zsidókká váltak, körülmetélkeztek, felnőtt korban minden, és akkor eltelt 70-80 év, és elérkezett az, hogy Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, és akkor ez a csoport, ez a kis közösség, akik békében éltek 70-80 évig, hirtelen a zsidó törvények kellős közepén találták magukat, és a magyar hatóságok is tanácstalanok voltak, hogy hát akkor ezek az emberek most minek számítanak. Ugye székelyek, akik zsidókká lettek, akkor most a faj számít, a vallás számít, ami... és akkor volt egy ilyen bonyolult ilyen módszerük, hogy megállapítsák azt, hogy ha valakinek ilyen és ilyen nagyszülője volt, akkor az zsidónak számít, kereszténynek számít, vagy félvérnek számít, annak ellenére, hogy vallásilag mindenki zsidó volt. Na és hát ugye innen indul ez a történet, a dráma története, 1941-ben, amikor ezek a... megérkeznek ezek a micsodák, mentesítő levelek, meg ezek a papírok, amelyek igazolják, hogy ki zsidó és ki nem zsidó.
Aha. De hát ez annyiból áthallásos történet, akármit csinálunk, hogy hát ez napjainkig van, hogy hát lehet gyűlöletet kelteni, és ezt az emberek beveszik, hogy így mondjam, nem?
Igen, valahol ezért is született meg a darab, így erről szerettem volna beszélni, gondolkodni róla, hogy van az, például hogy a napjainkban, hogy ez a gyűlöletkeltés, ez annyira el tud terjedni, tehát olyan könnyen el tud terjedni. Szóval azt gondolom, ezek az ellentétek, például a társadalmi megosztottság, ami magyarok között van, hogy ez egy ilyen mesterségesen generált megosztottság, mert tulajdonképpen nem ezek a problémáink, tehát feszültségek vannak a társadalomban, és azt gondolom, hogy a hatalom az becsatornázza ezeket a feszültségeket ebbe a sávba, hogy te balliberális vagy, te jobboldali vagy, és akkor egymást gyűlölni kell. De egyébként nem ezek a dolgok foglalkoztatnák az embereket, ha nem hallanák nap mint nap ezer csatornából, hogy ki a szemét, kit kell utálni. És a politikai vélemény az egy nagyon-nagyon apró dolog egy ember életében, tehát sokkal fontosabb dolgok is vannak, és sokkal több mindenben egyetértünk azokkal, akikkel különbözik a politikai nézeteink. De ez nagyon-nagyon föl van hangosítva, el is erősítve Magyarországon. És akkor ez a dolog foglalkoztatott, hogy ez hogyan is történik, és akkor ott volt adott ez a közösség, ahol tényleg 4-5 féle vallás és felekezet békében együtt élt, és minden rendben volt, amíg egyszer csak el nem kezdték el csöpögtetni a gyűlöletet, meg nem érkeztek a hatóságok, és el nem kezdték mondani, hogy ti jók vagytok, azok meg nem jók.
Van benne egy tanító figura, amelyik ugye hát először kezdi hirdetni, hogy úgy mondjam, azt az igét, ami felülről jön. Először ugye kicsit szégyelősen, hogy hát... És aztán egyre vadabbul, és egyre inkább ugye hát tulajdonképpen eljut a feljelentésig, tehát odáig, hogy fel is ad embert. Szóval azt gondolom, hogy ez is nagyon jellemző, hogy először van, aki kicsit, hát én nem is. És aztán, de igen. És aztán vagy hiszi, vagy nem. Vagy csinálja azért, mert úgy gondolja, hogy ettől jó helyzetbe kerül, vagy azért, mert már teljesen magáévá tette.
Igen, és neki személyes sérelmei vannak, és ezeket a személyes sérelmeket, tehát tulajdonképpen ő neki nem a zsidókkal van problémája, hanem őt megszégyeníti a darabban a Márta nevű figura, és ez összeadódik azzal, amit a csendőröktől hall, hogy a zsidók ilyenek, ilyenek és ilyenek, és akkor ez a megszégyenítés benne, ez így válik antiszemitizmussá, és ilyen habzószájú gyűlölködő lesz belőle végül. De igen, szóval itt arról van szó ebben az esetben, hogy egy személyes sérelmet nem tud feldolgozni, és általánosít, és akkor hogy úgy fogja fel, hogy nem azért bántott meg engem, mert bárki megbánthatott volna, hanem azért, mert zsidó.
Aha, jó. Téged is beszoktak skatujázni, ugye?
Hajaj.
Ugye azt szoktad mondani, hogy azért, mert például, hogy az már skatuja, hogy Alföldi Robert gyakran rendezi a darabjaidat, de hogyha mondasz valamit erre a fönnállóra, hát akkor te már rögtön oda tartozol. Miközben ugye az a furi, hogy a határon túli magyarokat beszokták hát sorolni tulajdonképpen azokhoz, akik éppen, hogy a fennállót támogatják, hogy át ugye akár jön hát a határon túlról, és itten szavaz, holott nem is itt lakik, meg hát most ugye szó van még egészen arról, hogy majd szavazati jogot is kapnak itt is.
Igen.
Szóval, tehát gondolom ez azt jelenti, hogy otthoni nézetekkel is szembe kerülsz.
Hát ugye mindig mindenhonnan picit kívülálló, vagy mindenhol a perifériára sodródom, ez együtt.
Mondod te, aki azon nem tudom, alig pár emberhez tartozol, aki drámaírásból írsz, tehát tulajdonképpen benne vagy egy bizonyos fősodorban, és itt van is igen, meglehetősen játszottak a darabjait.
Szakmailag igen. Csak olyan furcsa ez a helyzet, hogy azért nem tudom, azt hiszem, hogy egy picit így érezhető, lehet, hogy ez az én paranoiám, de hogy ahogy telik az idő, azért a színházak is egyre óvatosabbak velem, meg távolságtartóbbak, úgy érzem. Tehát egyre problémásabbá válok.
Mert?
Hát ezek nem tudom, a véleményem, meg a ki tudja micsoda, de lehet, hogy tényleg ez nem, ebben mögött nincs semmi, és ez paranoia, de picit úgy érzem, hogy van egy ilyen...
Mert mi a véleményed? Hát milyen véleményed miatt?
Hát ugye amikor, mit tudom én, rendszerkritikus kijelentéseket teszek például, és vagy nem tudom.
Amiket tehát, egyébként te miért azt fontosnak? Tehát lehet azt mondani, hogy mit kiabál ez a pasas Erdélyből ide Magyarországra át? Hát nem is itt él.
Mondjuk inkább olyankor csinálom, ha kérdeznek. Csak úgy magamtól. Tehát jó, tehát két különböző dolog van, az egyik az, amikor ugye színházat csinálunk, és én ott azt gondolom, hogy azt mindenkinek csinálom, és igyekszem olyan dolgokat írni, amelyek nem középen állnak, vagy mit tudom én, de hogy szólnak azokhoz is, akikkel nem egyezik a véleményem. Akár tanító szándékkal, vagy amiről én úgy vélem, hogy ebből akár tanulhat is bárki, meg magamat is beleértve akár. És akkor van a másik, hogy mit gondolok én a hétköznapokban a dolgokról, a politikai helyzetről, a társadalmi kérdésekről. És hát ugye, amikor ezekről kérdeznek, akkor az szokott probléma lenni, és ez kihat azért a szakmámra is, tehát ugye, nem tudom én, itt Magyarországon legalábbis. Itt azért jobban szeretnek olyan emberekkel együtt dolgozni, akik befogják a szájukat.
Jó, tehát amikor mondjuk egy olyat mondasz, hogy hát nálunk a történelmet főleg idióták csinálták, ezért is olyan, amilyen, akkor, hogy mondjam, akkor nyilván egy olyan időszakban, amikor fényezni próbálják a múltat, akkor te szembe mész a fősodorral. Tehát akkor nyilván számolnod kell azzal, hogy meg hát főleg, ha magasztalni akarják a múltat, akkor mi van, hogy idióták csinálják a mi történelmüket? Na nem át, nem?
Igen, meg azért ebben benne van az is, hogy általában az interjúknál valamilyen jól hangzó mondatot kiragadnak, és azt kiemelik címnek, és ugye azt mondtam abban az interjúban, hogy a Mária országa kapcsán beszélgettünk valamiről, és ugye a Mária országában...
Amint Szegeden mutattak, nem?
Igen, és ez az is egy történelmi darab volt, és hogy hát mondtam, hogy mennyire fura, hogy mi megmaradtunk, mi magyarok, hiszen általában idióták csináltak a történelmünket, tehát hogy mindent megtettek azért, hogy eltűnjünk a föld színéről, legalábbis, hogy amennyire balfék módon igazgatták az állam dolgait. És hogy mégis itt vagyunk. Na és akkor ugye ebből kiragadták azt, hogy a történelmünket általában idióták csinálták. Ezt az emberek úgy értelmezték, hogy a történelmünket mindig idióták csinálták, de az általában szócskát azt valamiért nem vették figyelembe, és akkor kaptam
leveleket. De szerinted, ha ez igaz, akkor miért?
Miért vagyunk?
Mert ugye a politikusokra is azt mondod, és ez szerintem már nyilván nem csak magyarokra érted, de nem tudom, hogy hát azok is mindig általában rosszul mérték fel a helyzetet, magukkal már hajtották a vizet, egymásnak ártottak.
Hát igen, de egyébként elég megnézni a, nem tudom, a mostani galerit, tehát tényleg hülyébbnél hülyébb emberek vannak ott, és valamiért az, hogy működik az ország, az egy csoda. Tehát hogy valahogy úgy van, mint egy gyárban, hogy valakik beindították ezt a gyárat, megy a futószalag, és akkor egy idiótát is teszel oda, hogy akkor most pakolja ezt a dobozt innen oda, hát az valahogy megcsinálja, és amikor lehet, hogy nem pakolja olyan jól, de hát azért még működik. És kb.
Te ezt visszavetíted, hogy tulajdonképpen egész történelmünk, meg általában a politikusok ilyenek, tehát hogy nem most, hanem hogy azt mondod, hogy azok mindig, tehát az általában te most hozzáteszem, tehát hogy az eleve valahogy a politikus az tulajdonképpen az egy olyan rossz embertípus. Hát, mondjuk a görögöknél is az volt az ókoriaknál?
Nem, meg nálunk sem mindig, tehát azért volt, mit tudom én, Szent László, meg nem tudom, tehát azért voltak néhányan, akik mégis valamit inkább előre, mint hátra, de nagyon gyakran, tehát mondjuk azok a történelmi periódusok, amelyeket eddig földolgoztam darabban, azok olyanok voltak, hogy az egyik ez a Mária királynő időszaka, a másik meg az meg erdélyi történet, ugye a Bátoriak és Vitéz Mihály. Szóval, hogy olyan korszakok voltak, amikor az uralkodók nagyon nem jól végezték a dolgokat.
Ugye a Mária korszaka az volt, amikor hát ugye zavarba jöttek attól, hogy Nagy Lajos miután meghalt, hogy jé, hát nincs is fia. Hát,
igen.
És hát eddig nő nem volt uralkodó, most akkor mi legyen, és ebből lett egy káosz, és akkor a Mária mamája uralkodott, de közben háttérből a szeretője, a nádorgara irányította az országot, ami hát egy önmagában egy ilyen téboly, meg egy káosz, nem?
Igen, igen. Na és akkor pont ez egy jó példa arra, hogy ugye Nagy Lajos az előre vitte a dolgokat, hiszen soha nem volt akkora Magyarország, mint Nagy Lajos idején, tényleg Lengyelországig, meg minden irányba kiterjedt, nem hogy Lengyelországig, hanem Lengyelország is. Ja, hatalmas ország volt, és aztán meghalt, és akkor jött a teszett oszaság, hogy akkor most hogyan, a főurak sem tudták, az uralkodók sem tudták, és akkor most mit kell itt csinálni. De mondjuk abban az időben azért, hogy mondjam, ez nekik azért van mentségük rá, hiszen akkor az volt a szokás, hogy akár államférfi vagy államnő, pusztán azáltal, hogy te örökölted ezt a címet, tessék és vezesd az országot. És akkor hát ez nem mindenki való, és akkor hát igen, akkor jó, akkor vezetem, ha már így ez a szokás. De most, mióta demokrácia van, azóta az országot vezetők azért vezetik, mert ők erre pályáztak, és ők ezt szeretnék csinálni. És hogy ehhez képest csinálják rosszul.
Na jó, de akkor most tényleg feltehető hogy hát most tényleg szavazunk, jó, azon el lehet vitatkozni, hogy merre felé lejt az a szavazási rendszer, de hát akkor is szavazunk, és hát tényleg megszavazzák ezeket az embereket, és tényleg az ember belegondolom, hogy ez hogy van, hogy mi voltunk valaha a legvidámabb barak az úgynevezett szocializmus idején, és hogy kerültünk, hogy most már a, nem tudom, hazádnak nevezett, gondolom, Romániát, vagy hogy van ez, vagy Erdélyt tartod annak, azt mondd meg, de hogy hát már Románia is nagyon sok mindenbe elénk húzott. Tehát, hogy akkor ez, hogy még itt, tehát, hogy itt valami no, tényleg nagyon el lett rontva, és szerintem mindenki rontott rajta egyet. Tehát, hogy nem arra van szó, hogy most akkor egy valaki, hanem ezt ugye a rendszerváltás óta, amikor ugye sokan bíztak abba, hogy na, majd mindjárt beérjük Ausztriát, aztán hol vagyunk tőle.
Igen, igen, tehát volt egy rövid kis előre, és aztán utána, hát valószínűleg, hogyha nincs az Európai Unió, akkor sokkal hátrább lennénk. De igen, de Romániát sem kell egyébként ilyen szempontból félteni, mert ott meg az elmúlt években, nem tudom, az elmúlt 10 évben volt, vagy 20 kormány, szóval, és nem tudom, mondtam egy számot, de rengeteg kormány bukott, jöttek, mentek miniszterelnökök, minden, és ott meg az van, hogy szintén, mint a román középkorban, hogy nem bírja végigvezetni a saját ciklusát senki, hanem minisztereket leváltanak, jön a másik, lemond, összetett nagy káosz van ilyen szempontból. Igen, és az, hogy bizonyos adatok szerint Románia megelőzte Magyarországot, hát azt ugye a lakosság szintjén annyira nem érzékeljük. Tehát igen, vannak olyan mutatók, amelyek azt mondják, hogy a GDP, meg a vásárlóerő, meg nem tudom én, meg ott olcsóbb az üzemanyag, meg a spagetti, de egyébként úgy azt nem látjuk ott, hogy annyira jól menne az ország. Tehát ugye valahol Magyarország mellett van. Aha. Talán. Igen. Meg valószínűleg ez egy elég... nem tudom, jellemző erre a vidékre, hogy mindig ezt csinálják, és akkor ugye azok az országok, akik meg én nem ennyire teszetosza módon fogják fel a dolgot, hogy akkor most nekünk kelet vagy nyugat, akkor most előre vagy jobbra vagy balra, hanem van egy ilyen, mit tudom én, mondjuk Szlovénia vagy Csehország, hogy tudják, hogy akkor milyen irányba szoktak menni, akkor ott valószínű, hogy nincsenek ekkora problémák, tehát sokkal egyszerűbben fejlődnek.
De azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy drámaíró számára ez a káosz, ez egy Kánaán, nem? Tehát, hogy téma aztán adódik bőven.
Igen, igen. Hát az ember folyton erről akarna beszélni, csak ezért jó lenne most már másról is. Tehát, hogy nem, ha nem kéne... Jó, persze szeretek erről írni, hogy a hatalom hogyan szól bele az egyén életébe, és hogy a boldogulásába, és hogy mi mindent tudnánk mit csinálni, ha föntről nem mondanák azt, hogy X vagy Y, de egyébként tényleg jó lenne egyszerű családi történetekről is írni. Hát mondjuk azért igyekszem, tehát mondjuk az Igazsággyertyája is tulajdonképpen családtörténet.
Is.
Igen. Csak hát, hogy abban a perspektívában, vagy abban a kontextusban, hogy egyszerűen egy ilyen családot kiragadtak innen, és beraktak oda. Tehát, hogy mostanig jó állampolgárok voltak, és mostantól meg nem jó állampolgárok.
Aha. De hát ugye a leghíresebb mind a mai napig a Bánya trilógiát, hát ott is tulajdonképpen ott alulnézetből van abszolút a történelem, nem? Tehát ott is arról van szó, hogy mondjuk bezárnak egy bányát, munkanélküliek lesznek, lehetetlenné válik az életük.
Igen. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy az egyébként meddig játszható, mert az egy jellegzetesen ilyen 90-es évek végi történet, tehát ugye amikor még a rendszerváltás miatt új helyzetbe került ez egy egész közösség, és a kapitalizmussal nem tudtak mit kezdeni, és a sok bezárással, ugye államilag mesterségesen lélegeztetőgépen voltak tartva ezek a bányák, egyébként nem termeltek, illetve hát dolgoztak, de hát veszteségesek voltak. És akkor jött a kapitalizmus, ezeket bezárták, tömeges munkanélküliség, és akkor mit kezdjünk ezzel? Most pár évtized múlva ez már lehet, hogy nehezebben értelmezhető.
Hát a kapitalizmusnak mindig lesznek vesztesei.
Igen. Igen, de talán ezt a tömeges munkanélküliséget, ezt lehet, hogy majd, hát ha már nehezen lesz értelmezhető, mert már nem lesz ennyire jellemző ez a tömeges munkanélküliség.
Uh-huh. Most mind dolgozom? Az Orlainak csinálsz valamit, nem?
Igen,
Orlain Tibor produkciós irodának.
Igen, igen, Orlainak írok egy darabot most.
Azt ő rendelte meg, csak úgy?
Igen, már régóta volt róla szó, és tavaly előtt, már nem is tudom pontosan, mikor konkretizálódott a dolog, tehát akkor tényleg komolyan felhívott, hogy
de
akkor...
De témát akart, vagy csak akart tőled egy darabot?
Hát tőlem szeretett volna egy darabot, igen.
Hogy ugye ez már Szegeden is így volt, hogy és régebben ez gyakorlat volt, mondjuk egy Vixián simán megrendelt darabokat. Ja, tőled is megrendelt, aztán nem adták elő, úgyhogy elkezdték próbálni. Azt már nem is tudom, mi volt az?
Hát nem is tudom, hogy ebbe érdemes-e belemenni, ez már egy szóval lassan 2 éves történet. De tulajdonképpen a nem mutatták be, most már mindegy, túl vagyunk rajta, és akkor egyébként Orla érdeklődött, hogy ez bemutatható esetleg máshol, és mondtam, hogy nem, és akkor így
beszélt. De miért nem?
Mert azokra a színészekre íródott az ő saját személyes történeteikből.
De ilyenből neked egyébként már telik a napadlás, ha gondolom az Örkény Színház is elkezdte próbálni egy darabodat, és aztán ezt próba közben hagyták abba, tehát ilyen elkezdjük próbálni, és mégsem jaj, ez a második, és ugye volt az Öröm és Boldogsággal, ami pedig hát melegekről szól, azt meg a Jordán Tamás, ami rá igazán nem jellemző, hogy már ki volt plakátolva Szombathelyen, és akkor ott szipkázta vissza, és akkor végül is Buda Őrsön alföldi rendezésében meg lett.
Igen, hát ugye a Szombathelyi helyzet az tőlem teljesen független, tehát az már egy létező darab volt, amit úgy volt, hogy bemutatnak, és aztán nem mutattak be
mégsem. És akkor Jordán azt mondta, hogy hát mégis úgy látja, hogy most ebben a helyzetben, hát
igen, ez... igen, tehát féltette a társulatát attól, hogy akkor most milyen támadásoknak lehetnek kitéve, ha egy ilyen témájú, mint melegek... abban a felfokozott helyzet, ami most is van, vagy most talán még inkább.
Hát ez tulajdonképpen kicsit hasonló, amit a szerencsére messze nem olyan mérvű, de hogy megint egy ember csoportra azt mondják, hogy jaj, az csúnya dolog, hogy valaki az, és igen, akkor beléjük vetítenek mindenféle problémát.
Hát igen, igen, úgy tűnik, hogy ezekkel a dolgokkal szeretek foglalkozni. Egyébként visszatérve az Örkényes, azért, tehát olyan, hogy mondjam, szóval az én pályámra azért nem az jellemző, hogy nem mutatnak be tőlem dolgokat, hanem inkább az, hogy bemutatnak.
Nem, hát hogy jó sikeres vagy, de közben hát akárhogy vesszük, ez most már akkor a harmadik ilyen eset.
Csak mondjuk az a fontos különbség, hogy az Örkény Színházban ott tehát nem sikerült jól a darab. Egyébként volt még egy másik hasonló példa is a Centrál Színházban, ott is volt, írtam nekik egy nem jól sikerült darabot, és nem mutatták be, de az mondjuk nem volt meghirdetve.
Tehát azt te is azt mondod, hogy amit az Örkénynek írtál, az nem volt jó.
Igen, és ott Mácsai Pali megmentett engem és a társulatot egy bukástól, tehát az egy teljesen, illetve, tehát hogyha olyan jó indulatúan akarok fogalmazni, akkor abban a konstrukcióban, abban a felállásban nem működött volna, tehát valószínűleg bukás lett volna belőle. Itt viszont ugye a Vígszínházas esetben itt egy jó darabtól, vagy egy jó lehetséges sikertől fosztottak meg engem és a társulatot, tehát hogy ilyen szempontból ez a kettő nem összehasonlítható, ez két különböző dolog.
De erre persze Rudolf Péter mást mond, hogy nem készültél el, meg izé, de mindegy, most ebben tényleg nem érdemes már belemenni. Jó, és akkor de azt te bírod, hogy megrendelnek egy darabot, nem?
Hát, sőt, igen, igen, ez lenne normális, hogy az író tulajdonképpen azért van, hogy írjon, és akkor miért ne írhatna akkor már a színház számára? Tehát ugye egyszerűbb a színháznak is jó az, hogy a színészekre készül az a szöveg, színészre íródik.
Hát, hogyha annyira megbízik az íróban, hogy Biancóba, ha...
Igen.
Akármit is írsz, ugye Szegeden ez volt, ahol egyébként ajánlottak egy témát, a szegedi boszorkánypereket, de mondtad, hogy bocs, ugye azt a Miller Mászállami boszorkányokba elég jól megírta, és nem bírsz jobbat. Most Orlainál mi lesz?
És aztán a Lőrinc, igen, aztán mégiscsak megírta valaki, szóval aztán a következő évben lett belőle egy bemutató Lőrinci Attila tollával. Hát az Orlairól még nem beszélhetek sokat, azt hiszem, mert előbb megvárom, hogy a Tibor kitűzzön valami sajtótájékoztatót, vagy valamit, és akkor beszéljünk hivatalosan erről. Ez is a mai Magyarországról fog szólni. Egyelőre ennyit.
Jaj, de meglepő. Figyelj, amikor te ilyet mondasz, hogy hát olyat úgyse tudok, mint az Arthur Miller, akkor belövöd magad, hogy te akkor milyen drámaíró vagy?
Ja, hogy a Miller előtt fél lépcsőben. Nem. Csak egyszerűen valahol így a képességeimet azért valamennyire tisztában vagyok a képességeimmel, hogy nagyjából mit tudnék mondani, és nem is feltétlenül képességekről. Tehát, hogy nem írói képességek, hanem, hogy azzal is valamennyire tisztában vagyok, de nem mindig, de inkább az, hogy intellektuális képességek, tehát hogy mit vagyok képes elmondani egy adott témáról úgy, hogy ezt érdemes legyen elmondani, és beszélni lehessen róla. És akkor úgy éreztem, hogy nem vagyok én elég okos ahhoz, hogy a boszorkányokról annyira mást mondjak, és annyira érdekeset mondjak, hogy több legyen, mint vagy valami pluszt adjak ahhoz képest, amit már Miller elmondott. Hiszen a boszorkány téma is arról szól, hogy van egy közösség, egy csoport, akit kiközösítenek. Ugye ugyanaz, mint amiről én szoktam
egyébként. Kineveznek boszorkányoknak, igen. És megsemmisítendő embereknek.
Igen, és hogy lényegében ez a boszorkány téma az egy metafora. És akkor ezt...
És bárkire rámondható, hogy boszorkány.
Igen, így van. És ezt Miller megírta, és akkor még egy Miller, vagy egy második Miller darabot, ez hát annyira nem...
És mennyire vagy te okos?
Hát olyan közepesen, azt hiszem.
Igen? De ez mit jelent?
Hát olyan 6,5-7-es. Nem tudom. Azt gondolom, hogy írás közben vagyok okos. Tehát, hogy a szöveg az okosabb, mint én. Az picit lehetőséget ad az elmélyülésre, és azáltal, hogy sok szereplő nézőpontját kell megismernem, miközben írom, akkor tisztábban kezdem látni azokat a helyzeteket talán, és akkor ezáltal okosabbnak tűnök, de ugye az nem én vagyok, hanem a szöveg.
És mennyire vagy jó író?
Hát nem tudom mihez képest. Egyre jobb vagyok, olyan értelemben, hogy mindig az előző tapasztalatok azok beépülnek az éppen aktuális dologba, amit írok, tehát hogy azt gondolom, hogy nem nagyon tudok már olyan szöveget írni, ami bukás lenne, tehát hogy mondjuk abban biztos vagyok, hogy egy évadot fog menni, vagy másfél-két évadot is akár olyan helyzetben.
Tehát egy bizonyos siker szinten oda teszel bármit.
Igen, azt gondolom, hogy tudok olyat írni, hogy ne bukjon meg. Most ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez mindenkinek az élete legjobb darabja lesz, tehát ezért lehetnek nálam is gyengébb szövegek. De viszont, ha írok egy darabot, és nem sikerül jól, akkor most már látom, hogy nem sikerült jól. Tehát például most Székelyudvarhelyen ez történt, a Székelyudvarhelyi Színház felkért egy darab megírására, és ezt májusban be is fejeztem, és elküldtem, és aztán kezdtem gondolkodni, hogy hát ez azért nem olyan jó, és akkor inkább írnék egy másikat, és akkor ez is letírtam egy másikat. És akkor azt majd meg, a témát azért megtartom, és majd megírom egyszer jól.
Gyorsan írsz, ha kell.
Hát, ez olyan, mint mindenki, amikor mindent gyorsan csinál, amikor a határidő ott van.
Na de hát ez téged inspirál, úgy tűnik.
Hát muszáj, igen.
Na, de hogy közben meg, hát egy ilyen kritikus díj az mit jelent? Tehát amikor meg, tehát tényleg egy előadás, amit te inspiráltál, meg te írtad a darabot, az kap 3 díjat, tehát viszi a pálmát, és ha jól láttam, akkor Romániában is, tehát hogy az Uniter gálán, ami ott az országos, ott is megkapta talán a legjobb dráma, és a Cári Tibor, aki szegény itt most nem kapott semmit, a zeneszerző, az meg a legjobb zene. Tehát, hogy össz Románia szinten is. Hát ami azért akárhogy is vesszük. Fegyvertény, nem?
Igen, ez nagyon nagy megtiszteltetés ott is és itt is. Tehát az Uniter is, meg a színikritikusok díja is. A színikritikusok díja azért is, mert ugye ez egy titkos szavazás alapján tört, ezt ugye a nézőknek mondom, vagy a hallgatóknak mondom, hogy titkos szavazás alapján dől el, vagy ki kapja, és aznap derül ki. Az Uniter pedig ott, hát ott két zsűri dönt erről, de ellentétben a magyarországi helyzettel az Uniterrel kapcsolatban létezik azért egy konszenzus, tehát bármilyen oldali, bármilyen gondolkodású is legyen valaki, szakmán belül vagy kívül, azért azt elismeri, hogy az Uniter, tehát ez minden fölött áll. Lehet időnként a döntéseit kritizálni, néha szokták is, de amit az Uniter dönt, azért az valahol azt nem kérdőjelezik meg, hogy megfelelő háttérrel és indokkal, meg mit tudom én döntött. Tehát, hogy azért az valahol egy konszenzus ott az Uniter. Itt pedig ugye a színikritikusoknál van egy kicsit olyan, hogy hát igen, ballépsik díjazták egymást, meg nem tudom mit. Tehát, hogy azért ki van, azért ez így szorít, meg ott ugye milliárdokat kap az Uniter arra, hogy működjön, és a gálát szervezzen, és élőben közvetíti a köztévé ezt a gálát. És itt pedig a színikritikusoknak meg gyűjteniük kell minden évben nagykövetek révén, hogy ezt a gálát meg tudják úgy, ahogy szervezni. Csomó önkénteskedés, meg minden.
Az szóval mégis jó volt idén például.
Na, idén nagyszerű volt. Tehát a Loop Színházi Társaság olyan dolgot csinált, ami egy lelkalappal, hogy a civil szervezeteket behozta, hogy ők adják át a díjakat. Ezáltal picit nagyobb láthatóságot is biztosított nekik, meg hát tényleg fontos dolgot művelnek, tehát olyan civil szervezeteket hívtak, akik hátrányos helyzetű gyerekeket, felnőtteket támogatnak, művészeket segítenek, és hogy ez a komoly dolog, és a rájuk jellemző humor, tehát ez a hírcsárdás hírek, és a többi, ez nekem nagyon bejön, ugye ezzel kezdtük, hogy a komoly és a humor dolog.
Középkorú pasas vagy, mi jöhet ki ebből? Hát szóval rengeteg időd van, hát akkora életművet hozhatsz össze, hogy ihajla.
Hát igen, nem tudom még, hogy mi lesz, de hát általában az íróknak van olyan 10-12 évük, amíg jó dolgokat írnak, és utána már úgy fáradnak, ismételgetik magukat, meg már nem olyan jó, meg mindent, ezért Shakespeare-nek sem olyan jók a késői darabjai.
Hát figyelj, azért, ami megvan, az nem olyan rossz.
Szóval meglátjuk. Hát amíg energiám van, addig csinálom, mert meg remélem, hogy sokáig.
Köszönöm, hogy jöttem.
Én is köszönöm a meghívást.
Székely Csaba volt a művészbejáró vendége, és akkor utána jön a kritikai rovatom.
Beszélek majd Kabos Lászlóról, aki 20 éve halt meg. Beszélek a Vígszínház ifjabb Vinyánszky Attila által rendezett Lilionfi előadásáról. Ugye az az izgalmas, hogy ő egészen fiatalon ezt már rendezte egészen fiatalokkal Budaörsön, és hát ez egy hihetetlen szerelmi vallomás volt a színházhoz. Ez is az, de egy kicsit másképpen. Szó lesz egy fantasztikus koncertről, Fischer Iván mindig kitalál valamit, és hát ugye Budapesti Fesztivál zenekar, de most hozzájuk csapódott az Európai Ifjúsági zenekar is, és hát egy dupla zenekar a Műpa nagy színpadán, szóval, hogy hát azért az eléggé grandiózus volt. Na, akkor ilyesmikről lesz szó.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Elsőként beszélek Kabos Lászlóról, aki 20 éve halt meg, éppen egyébként furcsa összevett tése vagy esése a sorsnak, hogy 81. születésnapján temették őt el. Voltak, akik nem kedvelték őt, voltak, akik valami fölöttébb lekicsinyelték. Ugye ebbe körülbelül az volt, hogy kicsi, szeplős, csúnya és vörös. És hogy ebből él. Hát szerintem nem ebből élt, miközben nyilvánvaló, hogy az alkata hát nagyon is közrejátszott abban, hogy mit is csinálhat. Nem játszhatott hősszerelmest, ez tény, nem volt öblös hangja, nem volt szálfa termet, viszont egy nagyon-nagyon jó figura volt. Eredetileg nem tudom, hogy tudják-e, hogy tulajdonképpen bohócnak készült ő. Azért sem lett bohóc, mert hogy ugye hát elterjedt, hogy hát a kertészeket nem viszik el munkaszolgálatra, és tulajdonképpen emiatt tanult kertészetet, de hát nem úszta meg azt, amitől félt, amikor hát az amerikaiak felszabadították a tábort, akkor 31 kilónyi volt mind összesen, de hát elég hamar Elég hamar, tehát összeszedte magát, és aztán 46-tól kezdve már föllépett. Azt is mondták egyébként többen, hogy hát mindig ugyanolyan, hogy miért nem más. Erre ő azt szokta válaszolni, és tulajdonképpen én is mondom ezt, ha nem is az a nagyságrend, de hát, hogy Chaplin is mindig ugyanolyan volt, meg Fernandel is mindig ugyanolyan volt. Azt már én teszem hozzá, hogy gyakran még Bessenyei Ferenc, mint nagy hős színész is, gyakran, bizony, ugyanolyan volt. Ez egy nagyon erős karakter, ami hát igencsak meghatározó, akármit csinálunk, és ez nem baj. Tőle tulajdonképpen ezt várták. Lett belőle kabaré figura. Bár azért játszott ő mást is, hát például a Molnár Ferenc doktorurában Puzsért rengetegszer adta, és hát voltak vele bajok. Tehát ő miközben ő lett a kis Kabos. Tehát ugye hát Kabos Gyula volt, mint mondhatni, hogy ő volt a nagy Kabos, de őt pontosan emiatt szerették meg. Tehát az emberek belelátták magukat, tehát a kis ember volt ő, az elesett, a gyámolításra szoruló, akivel mindig kitolnak, de azért valahogy kikecmereg a gödörből, és ezt szerették benne, hogy kikecmereg. Azt is szerették benne, hogy hát ha időnként sikerült szerepe szerint felülkerekednie, vagy jó nője lett, akár csak egyébként az életben az volt, mert Urbán Erika a felesége hát meglehetősen jó nő volt. Tehát a kisemmizettek is belelátták magukat, ahogy gyakran egy bohócba is, tehát gondoljanak benne, hogy Ötvös Gábor zene bohóc, ugye a Nolátod van másik, aki mindig előhúzott egy hangszert a helyett a ruhája alól, amit elvettek tőle. Tehát ott is a kisember működött, és hát aztán a 7 tonna dollárban végül is Kabos is játszott kisember, de hát filmen ugye nyilvánvaló, hogy a meghatározó szerepe a Veréb is Madárhincs György filmjében, ahol hát a kettős szerep, tehát az amerikai gazdag rokonak jön haza, és hát szuperautó, és fennhéjázó, és gőgös, és a kis itteni csóró. Nagyon jól állt ez neki, és tulajdonképpen fájlalható, hogy aztán ezt nem követték, nem követte rengeteg filmszerep, de a tévében ott volt. Jó kabaré jelenetekben és vicikvacakokban, akár az ízlés határon mozgókban, hát bizony egyaránt, ő nagyon-nagyon is jelen volt, és hát ugye egyáltalán nem utolsó sorban, csak nem 50 évig a Vidám Színpad meghatározó színésze volt. Itt volt egy fél év kihagyás, tán sokan emlékeznek rá, hogy hát bizony ittasan azért csinált egy balesetet, ahol sebesült is volt, és hát be is varták fél évre, amire nekem egyszer azt mondta, hogy hát azért az a munkaszolgálat meg a koncentrációs tábor után számára a börtön tulajdonképpen egy röhely volt. Bizony a Pia az jelen volt az életében, egyszer még az is előfordult, hogy hát a nyitott ablak előadására hát nem ment be, és akkor kiküldték taxival az öltöztetőjét, gyorsan átírták a darabot, hogy az első részben ne kelljen lennie, és akkor az öltöztető bedörömbölt, és sikerült fölkeltenie, és kávét nagy adagban bele diktálnia, és akkor valahogy a második részben hát be tudott menni a színpadra, tehát megmenekült az előadás. Mindezt egyébként Kalmár Tibortól tudom, ugye, aki hát a rendezője volt a Vidámnak, és nem mellesleg, akkor itt megrakadom az alkalmat, tehát pár napja kapott Rubin diplomát a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Tehát Kabos tulajdonképpen abszolút jelen volt, és országos népszerűségre tett szert, és az emberek többsége nagyon is kedvelte. Az értelmiség egy része elhúzta a száját, hát egy olyan populáris műfajban dolgozott, amit azért nem mindenki szeret. Én abszolút jelentős színésznek tartottam őt. Na, beszéljünk akkor a Budapesti Fesztivál Zenekara és az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának közös koncertjéről, ami eleve olyan imponáló, hogy ennyi muzsikus van egyszerre a színen, hát szinte alig fértek oda a MÜPA nagy pódiumára, és hát az, amikor ez ilyen zengzetesen meg tud szólalni, és hát Fischer Iván azért értsz hozzá, hogy nem csak hatásosan fejezzen be dolgokat, hanem hatásosan is kezdjen, tehát De Fallának a Rövid Élet című spanyol tánc, tehát egy ilyen gyors pergő, zsupsz, elindulunk, és megmutatjuk, hogy hú, de virtuózak vagyunk így együtt, és hát azért jól szól, azért jól szól. Ugye úgy voltak elrendezve a zenészek, hogy tulajdonképpen egy ilyen abszolút bevált fesztiválzenekaros mellett ült egy fiatal kezdő, ugye teljesen különböző nemzetiségűek, és aztán jött Liszt rapszódia, ugye magyar rapszódia, a negyedik, van belőle egy pár, és itt mindig csinál a Fischer mindenféle huncutságot, tehát itt például behozta a cimbalmot, ami eredetileg nincs benne Liszt darabjában, bár azt mondta Fischer már, hogy ő most beszélt is a koncert közben, hogy azért gondolkozott rajta, csak hát nem gondolta, hogy azért mégiscsak hogy jön egy cimbalom egy szimfonikus zenekarba. Hát most Fischerék meg a fesztivál zenekar kipróbálta, hogy behozták Lisztes Jenőt, és hát bravúrosan cimbalmozott, azt mondta Fischer, hogy szerinte Bachnak is tetszett volna, és utána jött Fischernek, ugye ő időnként azért zenét is szerez, a Táncszvit hegedűre és zenekarra című darabja, ahol pedig hát egy ukrán hegedűművésznő volt a szólista, és bravúros volt, azért már még muszáj a Lilian Fi-ról beszélnem, azért kapkodom itt el a végét, és hát aztán jött a Dvorzsáktól a, ugye hát meglehetősen virtuóz, 7. D-moll szimfónia. Szóval, hogy ez ottan nagyon jó volt most a MÜPA-ban, de hát gyakran jó volt. Na, és aztán azt még el kell mondjam, hogy elképesztő, hogy a Fischer mit bír. Hát ugye nem olyan régen beszéltem az Ariadné Nakhozban, ebből a koncertből hármat is csináltak, és rögtön másnap már Brüsszelbe is csinálták ezt, szóval, hogy eszelős. Na, nagyon gyorsan Lilian Fi, ugye ifja Vidnyánszky Attila, Víg Színház, és hát azért nagyon izgalmas volt már így előre is, mert ugye kezdőként, tulajdonképpen vizsgarendezésként végzősökkel, meg éppen hogy végzettekkel, Budaörsön csinált egy emblematikussá vált előadást, ami hát szerelmi himnusz volt színházhoz, és hát hitet tettek amellett, hogy bármilyen nehézség is van, hát ők színházzal foglalkozni, ahogy hát a darabban mondják, hogy teátristák lesznek, és csináltak egy kellőképpen őrült tébolyító előadást, hihetetlen hangszúrozásokkal, elképesztő játékkedvel, fantáziával, totális őrülettel, és közben ott volt benne a mély fájdalom is, hogy mennyire nem hagyják a színházat létezni, és hát azzal is feleződött be, hogy azt kiabálták, hogy hagyjanak minket játszani. Most a Vígbe ekkora őrületet talán nem lehet csinálni, de azért ott is sikerült egy elég szép őrületet csinálni, és hát nagyon egy branchba, egy csapattá, egy branchba, hát, hogy úgy mondjam, rossz szóval terelni, egy csapattá tenni a három különböző generációt, és itt is kitör az égtelen játéked. Nem lesz nagyon időm többre, mint hogy elmondjam, hogy hát Keresztes Tamás Lilionfi, Ötvös András Szellemfi nagyon jól inspirálják egymást, és hát veszett humorok van, isteni páros tulajdonképpen, és hát aki egészen oltári az előadásban, Hegedűs D. Géza, Kányai Fogadós, egy ilyen, jól kitömték, ugye volt Szász Jánosnak a filmje, ami kedvéért, ugye ő 20 kilót hízott is, most nem kellett 20 kilót híznia, kitömték, az ugye az a Kudelka Hentes, az egy ilyen igazi ocsmány, magyar ugar, kiskirály figura. Itt ez egy szerethető pasas, de azért emlékeztet rá. Ez is a magyar ugarnak ilyen bunkója, aki hát megpróbál leuralni mindenkit, és hát ez is belefér tulajdonképpen a Lilionfiba. Sok jó alakítás van benne, rengeteget lehet nevetni, és hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szereti a közönség. Nem annyira felhőtlen imádat van a végén, hogy mi ezt akármit csináljuk, ezt a pályát, akármi legyen, ezt a pályát csináljuk. Tehát itt is szembefordulnak végül velünk a színészek. Itt is minden szereplő hitet tesz a színház mellett, az is, aki idáig utálta, de azért ezt szarkasztikusan mondva, azért ez egy fanyar vég, azért a végül ott vannak fintorok is, tehát, hogy ez egy szarkasztikusabb előadás, bizonyos mértékig reflektál a mára, ha nem is annyira, mint Mohácsi Jánosnak az Örkény Színházbeli Lilionfia, ami egy kicsit ilyen politikai kiáltványá vált, de vannak ki és beszólások, de közben a lényeg megint csak az, hogy hit a játék és a színház mellett. Hát akkor ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben Székely Csaba volt a vendég, a második részben ez volt a kritikai rovat, a hangpult mögött ezúttal Horváth Ádám ült, én változatlanul Bóta Gábor voltam, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.